Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A pápa választó konklávé május 7-én jövő szerdán kezdődik, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Az időpontról a bíborosi testület tagjai határoztak a Ferenc pápa halála óta tartott 5. informális találkozójukon, amelyen több mint 180 bíboros vett részt. Ferenc pápa utódjáról a bíborosi kollégium 135, 80 évesnél fiatalabb tagja jogosult dönteni. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ma minden idők legjobb szlovák-magyar kapcsolatrendszerében élünk, jelentette ki a magyar miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján Pozsonyban. Orbán Viktor bejelentette, hogy újabb 900 millió köbméterrel növelni fogják a Magyarország és Szlovákia közötti földgázszállítási kapacitást, emlékeztetett, hogy ezt egyszer már megnövelték 3,5 milliárd köbméterre. Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdése eldönti, hogy milyen lesz a mai fiatalok következő 20 éve, a legaktívabb, legproduktívabb, legígéretesebb két évtizede, hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor a 18. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján beszélt a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban. A kormányfő úgy vélekedett, amennyiben a fiatalok a jövőben is migránsmentes országot szeretnének, továbbá nem akarnak a nyakukban milliószám ukrán munkásokat, akik elfoglalják a munkahelyeiket és leverik a fizetéseket, akkor nem szabad hagyniuk, hogy a fejük fölött döntsenek. Arra biztatott mindenkit, hogy ezért vegyen részt a szavazáson és döntsön. Orbán Viktor kifejtette, a szomszédban zajló véres háború, a vámháború, a határainkon folyó népvándorlás, az energiaszegénység a hajdangazdag nyugati országokban, a klímaváltozás a természetben, a háborús készülődés a brüsszeli szalonokban mind veszélyt jelentenek. Közölte, hogy ezzel együtt megvan a saját jó forgatókönyvünk Magyarország jövőjéről, viszont a legrosszabb forgatókönyvek is ott vannak az asztalon. A parlament megszavazta, hogy fenntartja azokat a büntetéseket, amelyeket Kövér László házelnök szabott ki 5 momentumos és 6 házi ákos független képviselőre március végén. Az országgyűlés elnöke a gyülekezési jogról szóló törvénymódosítás ellen az ülésteremben füstgyertyával is tiltakozó politikusokat ülésnapokról történő kitiltással és tiszteletdíj csökkentéssel szankcionálta. Hatházi Ákost, Bedő Dávidot és Lőcsei Lajost 12 ülésnapról eltiltásra és 6 havi fizetés elvonásra büntették, míg Gelencsér Ferencet, Csebő Kévát és Tóth Endrét 6 ülésnapról történő eltiltásra és 4 havi tiszteletdíj megvonásra. Nagy esélye van annak, hogy az árrés csökkentési intézkedés nem vezetik ki május 31-én, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kifejtette, erre akkor lesz kockázatmentesen lehetőség, ha tartósan 5% alá esik az élelmiszerinfláció, várhatóan majd a nyár végén. Az élelmiszerek esetében felmerült még 10 termékkör, ahol bővítés lehet az árrés csökkentés tekintetében. A miniszter elmondta azt is, jövő héten tárgyal a kormány az árrés csökkentés kiterjesztéséről a háztartási cikkekre, pipere cikkekre, gyermekápolási termékekre. Ebben a körben 25-30 termék kategóriát vizsgálnak, ami több ezer különböző tételt jelenthet. Nem csak bankjegykiadó automata lesz minden településen, hanem a készpénzkiadás szabályait is kedvezőbbé teszik a lakosság számára, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Az országgyűlés előtt lévő jogszabálymódosítási javaslatok azt is biztosítják, hogy a lakosság korlátozások nélkül akár egyszerre is hozzájuthasson 150 ezer forint ingyenesen felvehető készpénzhez. Fegyverszünetet hirdetett ki az orosz elnök a világháborús győzelem 80. évfordulójára, moszkvai idő szerint május 8-án 7 órától május 11-e éjfélig, közölte a Kreml. Vladimir Putyin humanitárius indokokra hivatkozva egyelőre egyoldalúan jelentette be a tűzszünetet, de az erről szóló közleményben azt javasolja, hogy Ukrajna is hirdesse ki a fegyvernyugvást. A közlemény szerint az újabb intézkedéssel Moszkva kinyilvánítja, hogy készen áll a béketárgyalásra és a nemzetközi partnerekkel való együttműködésre. Ez gesztus lehet Donald Trump amerikai elnök felé, aki az utóbbi időben kritizálta a felek megegyezésének késlekedését, írja az Infostart. Moszkva várja Kijevtől a jelzést a közvetlen tárgyalások újrakezdésére, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Országos szintű áramszünet sújtja Portugáliát és Spanyolországot, több millió ember maradt áram nélkül. A tájékoztatás szerint megszűnt a teljes szolgáltatás, lekapcsolták a közlekedési lámpákat, illetve káosz volt tapasztalható repülőtereken, vasútállomásokon és az utakon. Andorrában és Franciaország Spanyolországgal határos térségéből, sőt még Belgiumból is érkeztek jelentések áramkimaradásokról. Sajtójelentések szerint az európai áramhálózattal lehetnek gondok, illetve felmerült, hogy egy délnyugat-franciaországi tűznek is köze lehetett a problémához. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és bár gomoly felhők képződnek majd, ezekből csapadék nem várható, a szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Továbbra is egy anticiklon határozza meg az időjárásunkat, így a folytatásban is marad még a derült idő csapadék nélkül. Napról napra melegebb lesz egy kicsivel. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok a kedves hallgatóknak! Egy mozgalmas héten vagy napokon vagyunk túl, és nem csak a húsvét ünnepekre gondolok, hiszen húsvét másodnapján, húsvét hétfőn reggel Ferenc pápa befejezte péteri szolgálatát, és hazatért az atyai házba. Az elmúlt napokban sok-sok megemlékezés, közös imádság volt, történt, láttuk, hallottuk, bekapcsolódtunk ezekbe, és hát ebben a mai műsorban még ennek a, vagy ezekhez a megemlékezésekhez kapcsolódnánk. És hát arra most nem nagyon szeretnék kitenni, hogy mennyire lehetett ennek a hazatérésnek oka, hogy húsvét vasárnap még kiment a Szent Péter Bazilika erkélyére, aztán körbe ment még a téren a Szent Atya. Felvételeken persze jól látszik, hogy minden erejét össze kellett szednie, hogy ezt megtehesse, és a végére nagyon elfáradt. Mégis talán mondhatjuk egy kegyelmi ajándéknak az, hogy így fejezte be a földi életét, hogy vasárnap még találkozott az Isten népével, a zarándokokkal, akik Rómába töltötték az ünnepet, vagy a szent év miatt mentek Rómába, megünnepelt azt a húsvétot, aminek örömébe másnap reggel ő maga is beléphetett a maga teljességébe. És azt gondolom, ez ajándék, szép befejezés, akkor is, ha mi ezt, vagy hogyha mi azt reméltük, hogy még egy kicsit mégis velünk marad, ugye miután kijött a kórházból, úgy tűnt, hogy még erőre kap, összeszedő magát, és hát erőre is kapott, és ennek erejéből tudott ilyen formában búcsúzni tőlünk. Ferenc pápa 12 évig ült Szent Péter székében, és vezette, irányította Isten vándorló népét, utoljára, mint a remény zarándokait, ahogy ő maga is ezzel a reménnyel járt a saját útját, emberként, keresztényként, papként, püspökként, pápaként, amire ezzel a mostani szentével is még inkább rá akarta irányítani a mi figyelmünket is. És tulajdonképpen az egész világ figyelmét, mert hogy meg volt ez a különleges karizmája, hogy nem csak a hívőkhöz, katolikusokhoz, keresztényekhez tudott szólni, hanem meg tudta szólítani a nem hívőket is. Azokat is, akik esetleg távol vannak a hittől, vagy még távolabb az egyháztól. Ebben a ma esti műsorban Ferenc pápa lelki örökségéről, tanításáról szeretnénk beszélni, legalább nagy vonalakba áttekinteni néhány megjelent írást, enciklikát, bullát, apostoli buzdítást, amik által szólt hozzánk, és hát fontos örökséget és feladatot hagyott is ránk. Persze a műsoridő kevés ahhoz, hogy mindegyik írásával részletesen foglalkozunk, igazából ha egyetlen írással akarnánk részletesen foglalkozni, ahhoz is kevés lenne, de azért néhány témát és néhány gondolatot szeretnék kiemelni ezekből, leginkább olyanokat, amik azt gondolom, hogy úgy alapvetően meghatározták az ő péteri szolgálatát, az ő pápaságát, az ő lelkiségét, illetve néhány olyan gondolatot, ami igaz, de ami mondjuk hozzám is közelebb állt, vagy olvasva ezeket az írásokat. És hát négy írásból szemezgettem, mondjuk így, erre mai estére. Az egyik az az Evangelii Gaudium, az Evangélium öröme, ez volt talán az első megjelent enciklikája 2013-ban, aztán a Laudato Si, az áldott légy, a Misericordiae Vultus, az irgalmasság arca, és végül mondhatjuk, hogy az utolsó, ez a Spes non confundit, a remény nem csal meg minket, amivel ezt a mostani szent évet meghirdette. Tehát ez az a négy írása, műve, tanítása, amiből néhány gondolatot szeretnék ma este idehozni, néhány gondolatot felolvasni, hogy így emlékezzünk az ő örökségére, hogy így emlékezzünk az ő szolgálatára, és ezt fogjuk megnézni egy rövid zenei szünet után.
Fényes hajnali csillag, szemei tűzlángok, út is az élet, aki volt, aki jön, az örök megváltó.
Ferenc pápára emlékezünk a mai este, és vagy sajátos módon mondhatjuk így, hogy megjelent írásaiból, gondolataiból hozok ide néhányat. És a legelső dokumentum már a pápává választásának az évében megjelent, az Evangelii Gaudium. Ez az evangélium öröméről szóló apostoli buzdítás valóban hát felrázta bizonyos értelemben áthangszerelte, mondhatjuk így, az egyházat azzal, hogy Jézus misszióra hívó szavát nem tartotta többé a papok és a szerzetesek, vagy mondjuk így, hogy pusztán a papok és a szerzetesek feladatának, hanem kivétel nélkül minden keresztényre érvényesnek nyilvánította. Már a stílusa is újdonságnak számított, hogy nagyon olvasmányosan, lelkesítő módon tett tanúságot Jézus lelkével evangelizáló egyház fiatalságáról és életerejéről. Az apostoli buzdítás ezzel a címzéssel indul. Ferenc pápa az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása püspököknek, papoknak, diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és a világi híveknek az evangélium hirdetéséről a mai világban. Az első pontban ezt írja, az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoztak Jézussal, akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm. Ebben a buzdításban a keresztény hívekhez szeretnék fordulni, hogy meghívjam őket egy olyan új evangelizáló korszakra, amelyet ez az öröm jellemez, és irányt mutassak az egyház útjának a következő évekre. És azt gondolom, hogy ez a terve, vagy ez a szándéka valóban megvalósult, hogy irányt mutatni az egyház útjának a következő évekre. Mert így folytatja a Szent Atya, a mai világnak a maga sokféle és nyomasztó fogyasztói kínálatával nagy veszedelme az egyénközpontú szomorúság, amely a kényelmes és kapzsi szívből, a felszínes élvezetek beteges kereséséből, az elszigetelt lelkiismeretből fakad. Amikor az egyén benső élete bezárkózik a saját érdekeibe, akkor nem marad hely mások számára többé, és nem jöhetnek be a szegények, többé nem hallja meg Isten hangját, nem örül szeretete édes örömének. A hívek kétségtelenül ki vannak téve ennek az állandó veszélynek, sokan esnek áldozatává, és érzéketlen, elégedetlen, élettelen személyek kiválnak. Ez nem a méltó és teljes életválasztás, hanem Isten ránk vonatkozó vágya. Ez nem a Szentlélekben való élet, mely a feltámadott Krisztus szívéből forrásozik. Meghívok minden keresztényt, éljen bárhol és bármilyen helyzetben, hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis döntsön úgy, engedi, hogy ő találkozzon vele, hogy minden nap szünet nélkül keresi őt. Nincs olyan ok, amiért valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás nem neki szól, mert senki nincs kizárva abból az örömből, amelyet az Úr hozott. Aki kockáztat, azt az Úr nem csapja be. És ha valaki csak egy apró lépést tesz is Jézus felé, felfedezi, hogy ő már tárt karokkal várja érkezését. Az első fejezetben Szent Atya az egyház missziós átalakításáról is beszél. Azt gondolom, hogy ez a gondolat is egy nagyon hangsúlyos rész volt az ő pásztori szolgálatában, a kilépő egyház. Ha nem is ismeretlen fogalomként találkoztunk vele, minden esetre Ferenc pápa szolgálata nagy hangsúlyt fektetett erre a mozdanatra, kilépni és elindulni a perifériák felé, ahogy ő maga írja. Az evangelizáció engedelmeskedik Jézus missziós parancsának. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. A versekben előttünk áll az a pillanat, amikor a feltámadott elküldi övéit, hogy hirdessék az evangéliumot minden időben és minden helyen oly módon, hogy a Jézusba vetett hit elterjedjen a föld minden zugába. Mert a kilépő egyházról beszélve így ír a Szent Atya, Isten szavában újra meg újra megjelenik a kilépés dinamizmus, amelyet Isten ki akar váltani a hívőkből. Ábrahám elfogadja a hívást, hogy induljon el egy új föld felé. Mózes meghallja Isten hívását, menj, elküldelek téged, és kivezeti a népet az ígéret földje felé. Jeremiásnak azt mondja, menj el azokhoz, akikhez küldelek. Napjainkban ebben a Jézus által parancsolt menjetekben jelen vannak az egyház evangelizáló küldetésének mindig új helyszínei és kihívásai, és mi valamennyien meghívást kaptunk erre az új missziós kilépésre. Minden keresztény ember és minden közösség maga fogja felismerni, hogy melyik az az út, amelyet az Úr kért tőlem. Valamennyien egyaránt arra kaptunk indítást, hogy fogadjuk el ezt a hívást. Lépjünk ki a saját kényelmünkből, legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára. És hát az hangsúlyos szavak ebben az írásban is a kezdeményezni, bevonódni, kísérni, gyümölcsöt hozni és ünnepelni. És erről ezt írja a Szentatya. A kilépő egyház a missziós tanítványok közösség, akik kezdeményeznek, bevonódnak, kísérnek, gyümölcsöt hoznak, ünnepelnek. Magunkhoz ragadni a kezdeményezést, bocsássátok meg nekem ezt a szokatlan szóhasználatot. Az evangelizáló közösség megtapasztalja, hogy az Úr kezdeményezett, megelőzte őt a szeretetben, és ezért a közösség képes megtenni az első lépést, képes félelem nélkül kezdeményezni, elébe menni a másiknak, keresni a távol lévőket, és kimenni az útkereszteződésekre, hogy meghívja a kirekesztetteket. Oldhatatlan vágy él benne arra, hogy felajánlja az irgalmasságot. Ez annak a gyümölcse, hogy megtapasztalta az Atya végtelen irgalmasságát, és annak áradó erejét. Legyünk egy kicsit bátrabbak a kezdeményezésben. Ennek a következményeként az egyház be tud vonódni. Jézus megmosta a tanítványai lábát. Az Úr bevonódik és bevonja öveit, azáltal, hogy letérdel előttük és megmossa a lábukat. De mindjárt ezután ezt mondja a tanítványoknak, ha tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Az evangelizáló közösség a tettek és gesztusok által belehelyezkedik a többi ember életébe. Lerövidíti a távolságokat, s a szükséges megalázza magát és felvállalja az emberi életet. Krisztus szenvedő testét érintve meg a népben. Az evangéliumot hirdetőknek így bárányszaguk van, és ezek a bárányok hallgatnak a hangjukra. Ezenfelül az evangelizáló közösség kész a kísérésre is. Kíséri az emberiséget minden ügyben, legyen az akármilyen nehéz és hosszadalmas. Ismeri a hosszú várakozást és az apostoli tűrést. Az evangelizáció sok-sok türelmet alkalmaz, s elkerüli, hogy figyelmen kívül hagyja a korlátokat. Az Úr ajándékához hűségesen tud gyümölcsöt is teremni. Az evangelizáló közösség mindig figyel a gyümölcsökre, mert az Úr azt akarja, hogy termékeny legyen. Gondoskodik a búzáról, és nem veszíti el a békét a konkoly miatt. Amikor a magvető látja, hogy a konkoly kihajt a búza között, nem síránkozik, nem is esik pánikba. Megtalálja a módját, hogy a szó egy új konkrét helyzetben testesüljön meg, s új élet gyümölcsét teremje, mert ezek a gyümölcsök tökéletlennek és befejezetlennek látszanak. A tanítvány a Jézus Krisztus melletti tanúságtétele képes felajánlani, és kockára tenni egész életét egészen a vértanúságig, azonban nem arról álmodik, hogy megszabadul ellenségeitől, hanem inkább arról, hogy azok is meghallják az igét, és az ige megmutatja a maga szabadító és megújító erejét. Végül az örvendezve evangelizáló közösség mindig képes ünnepelni. Megünnepel minden kis győzelmet, minden evangelizációban tett előrelépést. Az örvendező evangelizáció szépé teszi a liturgiát, a mindennapokban teendőit közepette a jó gyarapítására. Az egyház evangelizál és evangelizálódik a liturgia szépség által, mely szintén az evangelizáló tevékenység ünneplése és az önátadáshoz szükséges megújult ösztönzés forrása. Az apostoli buzdítás harmadik fejezetében Ferenc pápa az evangélium hirdetéséről ír, amivel hangsúlyos gondolat, hogy Isten egész népe hirdeti az evangéliumot, ahogy a korábban is volt erről szó, hogy nem csak ugye a papok és a missziós társaságok, hanem hogy mindenkinek feladata. Ezt írja a Szentatya. Az evangelizáció az egyház feladata, de az evangelizálás alanya jóval több egy szervezett és hierarchikus intézménynél, mert elsősorban egy Isten felé úton lévő nép. Ennek a misztériuma kétségtelenül a Szent Háromságban gyökerezik, de megvan a maga történeti konkrétsága egy zarándok és evangelizáló népben, mely mindig felülmúl minden még oly szükséges intézményes megnyilvánulást. Szeretnék röviden elidőzni az egyházeme értelmezésénél, melynek végső alapja Isten szabad és is ingyenes kezdeményezése. És egy rövid szünet után innen fogjuk folytatni.
Eljött le a földre, ide költözött Isten. Hátra hagyta minden kincsét, csak hogy köztünk éljen. Egy mennyei küldött, akit régóta vártak, de mégsem ismerték fel, vele kegyetlenül bántak el. Sose volt benne bűn, ami bűneink hordta, ami ítéletünk lett, én neki vállalt sorsa.
Arról volt szó, hogy ugye az Ferenc pápa a Evangélium Öröme című írásában, a harmadik fejezetben arról beszél, hogy Isten egész népe hirdeti az evangéliumot, és tulajdonképpen Isten egész népének feladata is hirdetni ezt az evangéliumot. Azt írja, valamennyien misszionárius tanítványok vagyunk. Minden megkeresztelt emberben az elsőtől az utolsóig hat a lélek megszentelő ereje, mely evangelizálásra késztet. Isten népe szent e felkentség miatt, amely tévedhetetlen. In credendo, ez azt jelenti, hogy amikor ez a nép hisz, nem téved, még akkor sem, ha nem talál szavakat hite kifejezésére. A lélek vezeti az igazságban, és vezeti el az üdvösségre. Az emberiség iránti szeretet misztériumának részeként Isten a hívők összességét felruházza a hit ösztönével, sensus fideivel, vagyis hitérzékkel, mely segíti őket annak elkülönítésében, ami valóban Istentől jön. A lélek jelenlét egyfajta közös természetűséget ad a keresztényeknek az isteni valóságokkal. Emellett bölcsességet ad nekik, mely lehetővé teszi számukra, hogy intuitív módon megragadják ezeket az isteni valóságokat, bár nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel azok pontos kifejezésére. A keresztség erejében Isten népének minden tagja misszionárius tanítvány lett. Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója vagy hitismeretben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya. Helytelen volna egy olyan elképzelésre gondolnunk, miszerint szakképzett munkások viszik előre az evangelizációt, miközben a nép többi tagja egyszerűen csak befogadja a cselekedeteiket. Az új evangelizációnak magában kell hordoznia minden egyes megkeresztelt újfajta aktív szereplővé válását. Ez a meggyőződés közvetlen felszólítással válik minden keresztény felé, hogy senki ne mondjon le a saját evangelizációs feladatáról, lévén, hogyha valaki valóságosan megtapasztalt az üdvözítő Isten szeretetét, nem szorul hosszas felkészítésre, hogy elmenjen és hirdesse azt, nem várhat arra, hogy sok előadásban vagy hosszas oktatásban legyen része. Minden keresztény annyira misszionárius, amennyire Jézus Krisztusban találkozott Isten szeretetével. Többé nem mondjuk, hogy a tanítványok és misszionáriusok vagyunk, hanem azt mondjuk mindig, misszionárius tanítványok vagyunk. És hát ezekben a gondolatokban is megjelenik már talán az a szemléletmód, ami végül ugye Ferenc pápa nagyon hangsúlyozott, hogy együtt járunk ezen az úton, és hát, hogy a minden megkereszteltnek legyen az a feladata és a hivatása bárhol az egyházi hierarchiában, vagy az egyházi életben, amit végül úgy neveztek, hogy a szinodalitás, hogy együtt megyünk, és együtt kell ezeket a feladatokat elvégeznünk. Aztán 2015-ben jelent meg egy újabb írása Szent Atyának, Laudato Si, áldott légy kezdetű enciklika, közös otthonunk gondozásáról írt enciklikájával ismét egy olyan témát érintett, amelyben a pápai tanítóhivatal elsőként tárgyalta a modern emberiség legsúlyosabb kihívásait, az ökológiai válságot, talán elsőre ilyen szokatlannak is hatott, hogy ilyen témákba is nyilatkozik Ferenc pápa, de ráadásul nem csak kritizálta a világméretű társadalmi egyenlőtlenségeket, és nem csak megjelölte a környezeti válság legfőbb okát, a technokratikus paradigmát, hanem megoldást is javasolt. Az evangéliumi elbeszélések bölcsességét és a hit fényét. Jelenkori antropocentrizmussal szemben a hétköznapok ökológiáját és az ökológiai megtérést ajánlotta a keresztény spiritualitás megújítására, miközben mindvégig elemen párbeszédben maradt a tudományokkal és a nem keresztény vallásokkal is. Ezt írja a Laudato Si bevezetőjébe. Laudato Si, mi Signore, áldott légy Uram, énekelte Assisi Szent Ferenc, ezzel a gyönyörű himnusztal arra emlékeztetett minket, hogy közös otthonunk olyan, mint egy nővér, akivel osztozunk a létben, és olyan, mint egy szép anya, aki karjába zár minket. Áldott légy Uram, földanya nővérünkért, aki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet. Ez a nővér kiállt, amiatt a kár miatt, amelyet az Isten által beléje helyezett javak felelőtlen felhasználásával és a velük való visszaélésekkel okozunk neki. Abban a hiszemben nőttünk fel, hogy birtokosai és urai vagyunk, és fel vagyunk hatalmazva arra, hogy kizsákmányoljuk. Az erőszak, mely a bűn által megsebzett emberi szívben lakozik, azokban a betegség tünetekben is megnyilvánul, amelyeket a talajban, a vízben, a levegőben és az élő lényeken észlelünk. Ezért a legelhagyatottabb és legsanyargatottabb szegények közé sorolhatjuk, ami elnyomott és elpusztított földünket, amely sóhajtozik és vajúdik. Elfelejtkeztünk arról, hogy mi magunk is föld vagyunk. Testünket a bolygó elemei alkotják, annak levegőjét lélegezzük be, annak vize éltet és frissít fel bennünket. Aztán megfogalmazza Ferenc pápa a felhívását, azt mondja, az én felhívásom közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet is, hogy az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni. A Teremtő nem hagy magunkra minket, sosem fordít hátat szeretett tervének megvalósításában. Nem bánja meg, hogy megteremtett minket. Az emberiségnek megvan még a képessége, hogy együttműködjön közös otthonunk építésében. Szeretném kifejezni elismerésemet, bátorításomat és köszönetemet mindazoknak, akik az emberi tevékenység legkülönfélébb területein, annak az otthonnak megvédésén fáradoznak, amelyen osztozunk. Sürgető felhívást teszek közé, kezdjünk új párbeszédet arról, miként építsük bolygónk jövőit. Olyan megbeszélésre van szükség, amely valamennyiünket egyesít, mert a környezettel kapcsolatos kihívás, amelyet megélünk, és annak emberi gyökerei mindannyiunkat érdekelnek és érintenek. Az egész világra kiterjedő környezetvédelmi mozgalom már hosszú és gazdag utat járt be, és számos polgári csoportosulásnak adott életet, amelyek segítettek a problémák tudatosításában. Sajnos a környezeti válság konkrét megoldásainak keresésére irányuló sok törekvés nem csak a hatalmasok elutasítása miatt szokott kudarcot vallani, hanem a többiek érdektelensége miatt is. Magatartásformák, amelyek akadályozzák a megoldás útjait, a hívők között is, a probléma tagadásától is, a közömbösségig, a kényelmes beletörődésig vagy a technikai megoldásokba való vakbizalomig terjednek. Új egyetemes szolidaritásra van szükség, ahogyan írja Ferenc pápa. És hát fontos lépét ebben a Laudato Si kezdetű dokumentumában. Aztán megint egy, hát sokat fel lehetne még itt sorolni, hogy mondtam, mindegyik nem is lesz idő, de Ferenc pápa fontos lépéseket tett azért is, hogy kidolgozzák a házastársak egymás iránti szeretetének lelkipásztori teológiáját, ugye elsősorban az Amoris Laetitia, ami 2016-ban jelent meg, a szeretet öröméről szóló apostoli buzdítással, valamint a Gaudete et Exultate, az az örüljetek és újjongjatok kezdetű exhortációja is, ami ráirányítja a figyelmet a lelkiség teológiára általában, és kivétel nélkül minden keresztény meghívott az életszentségre. Ebben ezt írja a Szent Atya. A buzdításommal azonban elsősorban arra az életszentségre szóló meghívásra szeretnék emlékeztetni, amellyel az Úr mindegyikünk felé fordul, arra a meghívásra, amely neked is szól. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Második Vatikáni Zsinat hangsúlyozza, így sok és ennyire üdvösséges segítség birtokában a Krisztus hívők bármely állapotban éljenek is, arra kapnak meghívást az Úrtól, hogy ki a maga útján olyan tökéletesen szent legyen, amilyen tökéletes maga az Atya. Ki a maga útján, mondja a zsinat, nem kell tehát kedvünket veszítenünk, ha az életszentség elérhetetlennek látszó mintáit szemléljük. Tanúk ők, akik sürgetnek és tanúskodnak, de nem arra valók, hogy másoljuk őket, mert ebben az esetben még el is távolíthatnának attól a páratlan és személyes úttól, melyet az Úr tartogat számunkra. A lényeg, hogy minden hívő ismerje fel a saját útját, amit Isten személyesen neki szánt, és azon a legjobbat hozza ki önmagából, és nem az, hogy annak utánzásában merüljünk ki, amit nem az ő számára gondoltak el. Mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy tanúk legyünk. A tanúságtételnek azonban sokféle konkrét megvalósulása van. És itt is megjelenik egy gondolat, ami ugyancsak hangsúlyos volt Ferenc pápa pásztori szolgálatában, amik pedig a nők szerepe. Ezt írja. Különböző formák között hangsúlyozni szeretném, hogy a női géniusz is megmutatkozik az életszentség női stílusaiban, melyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Isten szentsége tükröződhessék ebben a világban. És épp olyan korszakban is, amelyekben a nők nagymértékben kirekesztettek voltak, a Szentlélek támasztott szent nőket, akik az egyházban új lelki mozgalmakat és jelentős reformokat indítottak el. Megemlíthetjük Szent Hildegárdot, Szent Brigittát, Szénei Szent Katalin, Tavilai Szent Terészt, vagy Liziői Szent Terészt. Hivatkozhatnék még sok ismeretlen vagy elfeledett nőre, aki mindegyikük a maga módján tanúságukkal családokat és közösségeket erősítettek és alakítottak. És még két írásával szeretnék egy kicsit foglalkozni, egy rövid szünet után.
szegényes istáló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. És ránk hasonlított, sebeinkre ő hozott balzsamot. Bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Övé a hódolat, övé a hála, az örök élet beszéde van. Mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Senki se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott.
Ferenc pápa írásaival emlékezünk rá is, bár nem enciklika, de nagyon fontos az irgalmasság, Misericordiae Vultus, irgalmasság arca kezdetű bulája Ferenc pápának, amely meghirdette az irgalmasság rendkívüli szent évét 2015. december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén, illetve a II. Vatikáni Zsinat befejezésének 50. évfordulóján kezdődött. Az irgalmasság, ami alapvetően és hangsúlyosan jellemezte Ferenc pápa szolgálatát, amely nem csak a szavaival, hanem a cselekedeteivel is újra és újra felhívta a figyelmet. Így kezdődik ez az írás. Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca. Úgy tűnik, ez a szó jól összefoglalja a keresztény hit misztériumát. Az Atya irgalmassága názáreti Jézusban vált elevenné, láthatóvá, ő benne érte el a csúcspontját. Az Atya a végtelenül irgalmas Isten, miután kinyilatkoztatta nevét Mózesnek, mint irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő gazdag kegyelemben és hűségben, nem hagyott fel azzal, hogy a történelem során különféle módokon megismertesse maga isteni természetét. Amikor elérkezett az idők teljessége és üdvözítő terve szerint már minden el volt rendezve, elküldte fiát, aki Szűz Máriától született, hogy véglegesen kinyilatkoztassa nekünk a szeretetét. Aki őt látja, az Atyát is látja. Názáret Jézus szavaival, tetteivel és egész személyiségével kinyilatkoztatja Isten irgalmasságát. Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát, ez számunkra az öröm és a derűs nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk feltétele, irgalmasság a szó, amely kinyilatkoztatja a Szent Háromság misztériumát. Irgalmasság a végső és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. Irgalmasság az alapvető törvény, amely minden ember szívében ott lakik, aki őszintén tekint a testvére, akivel az élet útján találkozik. Irgalmasság az út, amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja a szívet arra a reményre, hogy bűneink korlátai ellenére mindenkor szeretnek bennünket. Vannak pillanatok, folytatja Szent Atya, amikor még sürgetőbb meghívást kapunk arra, hogy tekintetünket az irgalmasságra szegezzük, annak érdekében, hogy mi magunk is az Atya cselekvésének hatékony jeleivé váljunk. Ezért hirdettem meg az irgalmasság rendkívüli jubileumát, mint alkalmas időt az egyház számára, hogy erősebbé és hatékonyabbá tegye a hívők tanúságtételét. Aztán a hatodik pontban így folytatja. Az irgalmasság gyakorlása isteni tulajdonság, melybe különösen megmutatkozik mindenhatósága. A Kvinói Szent Tamás fenti szavai azt mutatják számunkra, hogy az isteni irgalmasság mennyire nem a gyöngeség, mint inkább Isten mindenhatóságának a jele. Ezért imádkozunk így a liturgia egyik legrégebbi könyörgésében. Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Isten az emberi történelemben mindig jelenvalónak, közelinek, gondoskodónak, szentnek és irgalmasnak mutatkozik. És hát ebben a dokumentumban is, a 15. pontban ismét megjelenik a kilépő egyháznak a gondolata, azzal, hogy a szívünket is meg kell nyitnunk azok felé, akik a modern világ perifériáján élnek. Ezt írja a Szent Atya. A Szentében megtapasztalhatjuk, majd hogy mit jelent megnyitni a szívünket azok felé, akik a modern világ gyakran drámai módon létrehozott perifériáin élnek. Mennyi kényes és gyötrelmes szituáció van a mai világban. Hány sebet ütnek azok testén, akiknek már nincs hangjuk, mert a jajszavukat elnyomta és elhallgattatta a gazdag népek közömbössége. A jubileum idején az egyháznak még inkább feladata, hogy gyógyítsa ezeket a sebeket, kezelje a vigasztalás olajával, kötözze be az irgalmassággal, és gyógyítsa a szolidaritással és kellő figyelmességgel. Ne süppedjünk bele a megalázó közömbösségbe, a lelket érzéketlenné változtató és az újdonság felfedezését megakadályozó megszokottságba, a romboló cinizmusba. Nyissuk föl szemünket, hogy észrevegyük a világ nyomorúságát, méltóságuktól megfosztott fivéreink és nővéreink sebeit, és érezzünk késztetést arra, hogy meghalljuk segélykiáltásukat. Ragadjuk meg kezüket, és vonjuk magunkhoz őket, hogy érezzék jelenlétünket, barátságunk és testvériségünk melegét. Őszinte vágyam, hogy a keresztény nép a jubileum ideje alatt elmékedjen az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről, és ez az egyik módja annak, hogy a lelkiismeretünk meg gyakran elszúnyad, a szegénység drámája előtt fölébredjen, és egyre mélyebbre hatoljunk az evangélium szívébe, ahol a szegények az isteni irgalmasság különleges kedvezményezettjei. Jézus ige hirdetése elénk állítja az irgalmasság e cselekedeteit, hogy fölmérhessük, vajon az ő tanítványaiként élünk-e vagy sem, írja Szent Atya. És egy rövid szünet után még egy gondolat van hátra.
Minden órám, a te kegyelmedből él. Mikor nem találok téged, nézem a keresztedet, mert tőled kaptam mindenemet.
Szentesteli Szentvéred, Szentesteli Szentvéred, a te Szentesteli Szentvéred által élünk. Szentesteli Szentvéred, Szentesteli Szentvéred, a te Szentesteli
itt a földön, látni a sok-sok szenvedést. Sokan reménykedünk benned, mert szívünkben él a remény.
bennünk sok, amiért.
Szenteskedj, Szentvéred, szenteskedj, Szentvéred, hát a szenteskedj, Szentvéred által élünk. Szenteskedj, Szentvéred, szenteskedj, Szentvéred, hát a szenteskedj, Szentvéred által élünk.
És végül ma este, ha már a remény jubileumi évében vagyunk, ebben a szentélyben, mondjuk, amit Ferenc pápa hirdetett meg, néhány gondolatot szeretnék idehozni a szentévet meghirdető Spes non confundit, remény nem csal meg kezdetű bulájából. Így kezdi Szentatya: Spes non confundit, a remény nem csal meg. A reményre való hivatkozással önt bátorságot Pál apostol a római keresztény közösségbe. Mindenki remél. Minden ember szívében ott él a remény, mint jóra irányuló vágy és várakozás, már nem tudjuk, mit hoz a holnap. A jövő kiszámíthatatlanság azonban olykor ellentétes érzelmeket ébreszt. A bizalomtól a félelemig, a derűtől a csüggedésig, a bizonytalanságtól a kétkedésig. Gyakran találkozunk letört emberekkel, akik kétkedve és vodulátóan tekintenek a jövőbe, mint a semmi sem tudná boldoggá tenni őket. Legyen a jubileum a remény felélesztésének alkalma mindenki számára. Isten igéje segít, hogy okot találjunk rá. Az vezessen bennünket, amit Pál apostol épp a római keresztényeknek ír. És hát ebben az írásában is felsorolja a pápa mindazt, és mindazokat, akik hát ugye mindvégig oly kedvesek voltak neki ebben a péteri szolgálatban, akik számára a remény jelévé kell lennünk. Azt írja, ugye, hogy a remény első jele a béke, és ezzel a reménnyel tekinteni a jövőbe. Aztán sorolja azokat, akiknek vagy a remény érzékelhető jeleinek kell lennünk, sok nehéz körülmények között élő fivérünk és nővérünk számára. És hát ugye ezután szépen különböző ponton, az egymást követő pontokban sorba veszi ezeket, hogy a fogvatartottak számára, a betegek számára, a fiatalok számára, hogy a migránsok vagy azok számára, ugye, akik elhagyni kényszerülnek a lakóhelyüket egy új élet reményében, aztán az idősek, és hát amit mindig is nagyon hangsúlyozott, és akik nagyon fontosak voltak számára, hogy a szegények felé. Vagyis, hogy feléjük mindenképpen a reményt kell sugároznunk, és erről kell nekünk is tanúságot tennünk. Így írja a 18. pontban ebben az írásában Ferenc pápa: igen, bővelkedjünk a reményben, hogy hihetően és vonzóan tudjunk tanúságot tenni a szívünkben hordozott hitről és szeretetről. Hogy a hit örvendező, a szeretet odaadó legyen. Hogy mindenki képes legyen akár csak egy mosolyt, baráti gesztust, testvéri pillantást, őszinte meghallgatást, ingyenes szolgálatot adni, tudva, hogy Jézus lelke által a címzetben ez a remény termékeny magjává változhat. Mert a remény magjáról beszélve ír Ferenc pápa az örök élet hitéről, ami végső soron hát egzisztenciális kérdés az embernek, ami értelmes és értékessé teszi ezt a földi életet, vagy távlatot és célt ennek, hogy van folytatása. Hát, hogy előbb vagy utóbb mindannyian szembe találjuk magunkat ezzel a kérdéssel, egy családtag, barát, ismerős elvesztése kapcsán, és hát végső soron, amikor a mi személyes földi életünk is befejeződik. Hogy akkor válik szó szerint létkérdési az, amiről 19. pontban ír a Szentatya, ezt írja. Hiszem az örök életet, így szól hitvallásunk és a keresztény remény. E szavakban alapvető támpontot talál. A remény ugyanis az isteni erény, amellyel az örök életre, mint boldogságunkra törekszünk. Második vatikáni zsinat megállapítja, ha elvész az isteni alap és az örök élet reménye, amint ma látjuk, igen súlyosan sérül az emberi méltóság, és megoldatlan marad az élet és a halál, a bűn és a fájdalom rejtélye, és az emberek nem ritkán kétségbe esnek. Mi ellenben, A remény erejében, amelyben megváltást nyertünk, a tova iramló időt szemlélve bizonyosak vagyunk abban, hogy az emberi történelem, és benne mindegyikünk személyes története nem egy zsákutca vagy sötét szakadék felé, hanem a dicsőség urával való találkozás felé tart. Éljünk hát az ő visszatérésére várva, és annak reményében, hogy örökké benne élhetünk. Ezzel a lelkülettel tegyük magunkévá az első keresztények megrendítő fohászát, melyel a Szentírás végződik, jöjj el, Urunk Jézus! És hát azt gondolom, hogy ő is ebben a reményben élte, és fejezte be földi életét. És hát minden írása végén Ferenc pápa megemlékezett Szűzanyáról, Szűz Máriáról is, ahogy minden utazása előtt neki ajánlotta a szolgálatát, és neki adott hálát Santa Maria Maggiore Bazilikában, ahova végül saját kérésére oda temették ennek a Salus Populi Romani kedves kegykép közelébe, a kápolna mellé, ahol imádkozott, és hát még római tanulmányaim alatt ott volt közel ez a templom, Santa Maria Maggiore, és én is gyakran betértem oda, és olyan szép mozdanata volt, biztos sokan látták a temetés végének, a sírba helyezésnek, amikor koporsóvívők megálltak ennek a kápolnának a bejáratánál a kegyképpel szemben, és azokat a fehér rózsákat, amiket a rávárakozó szegények és ottani emberek hoztak, azt a gyerekek odavitték és letették a kegykép elé az oltárhoz, ahogy Ferenc pápa is minden utazása előtt tette, így érkezett meg, így fejezte be ezt az utolsó útját, és hát így buzdít bennünket nem csak az írásaiban, hanem tulajdonképpen az egész életének a példájával. Köszönöm ma esti figyelmet.
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.
Zeit
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiót!